Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt budapesti elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A közös főpolgármester jelöltekkel együtt csomagban tárgyalnak a testületi tagjelöltek személyéről is? Vagy az két külön már? Tiszta.
A helyi kerületeket illetően a helyi szervezeteknek van felhatalmazása ilyen tárgyalásokra. Tudomásom szerint nem csak a Magyar Szocialista Pártban, többi pártnál is. Tehát a 23 kerület helyi testületei, helyi képviselőjelöltjei, azok nem budapesti szinten zajlanak. A polgármester jelöltekről tárgyalunk budapesti szinten, az előválasztás második fordulójáról, és majd az ehhez kapcsolódó kompenzációs listán, összesen kompenzációs listán csak polgármester jelöltek lehetnek rajta, ez még a jövő kérdése. Tehát elsősorban a polgármesteri kérdés, tehát a polgármester jelöltek személye az, ami fővárosi szinten zajlik.
A kompenzációs listára felkerülő polgármester jelöltek kérdése az élethalál kérdés, mert onnan be lehet menni 9 ember a fővárosi közgyűlésbe.
Ez erős megfogalmazás, hiszen ott már
hát vesztesen valaki
bele. Hát a élethalál, kétségtelen, de az élethalál kérdés az, hogy nyerjük meg a 23 kerület többségét, és lehetőség szerint természetesen a főpolgármester tisztséget. Nyilván az ehhez járuló kompenzáció is fontos, de hát ugye arányaiban 23 polgármester és 9 kompenzációs mandátum kerül kiosztásra. Tehát a mi céljaink azok, hogy nyerjünk polgármesteri tisztségeket. Van jelentősége a kompenzációnak is, de azért ezt túl nem szabad ragozni.
De a kompenzációs lista kérdése akkor az csak júniusban,
júniusban,
az
hiszen
után dől-e?
Hát logikus, hogy a főpolgármester jelölt személynek biztos ismeretében és az őt támogató pártok egyértelmű helyzete után lehet ezt teljesen lezárni. Ez valóban ez várhatóan június végén következik be, de a 23 polgármester jelölt ettől meg dolgozni fog várhatóan már az európai parlamenti kampányban is.
Azért mekkora harc lesz, hogy valaki erre a most nem túl jelentősnek tűnő kompenzációs listára fölkerüljön, és azzal meghatározhassa, hogy akkor is bemegy a közgyűlésbe, ha egyébként nem nyer jelöltként.
Nyilvánvalóan itt beszélünk 3-5 mandátumról az ellenzék esetében, hiszen nem csak ellenzéki pártok fognak, hanem a Fidesz-KDNP is fog kompenzációt szerezni. Lesznek értelmszerű logikák, a főpolgármester jelölt fogja vezetni bizonyossága határosan ezt a listát. Biztos, hogy lesznek politikai viták ebben a kérdésben, de nem ragoznám túl, meg fogunk tudni ebben egyezni. A Magyar Szocialista Párt kompromisszumkészletben a kérdésben, és legfontosabbnak azt tartja, hogy olyan programunk, olyan értékrendünk és olyan jelöltjeink legyenek, akik egyéni győzelmet tudnak aratni. Ehhez már a kompenzáció csak egy járulék.
Önkormányzati választás előtt még lesz egy európai parlamenti választás is. Tisztán listás szavazása, pártok ereje méretődik meg rajta. Ennek eredménye az önkormányzati választásra szóló tárgyalásokat befolyásolhatja? Mindenki látni fogja, hogy hányadán állunk.
Alapvetően nem, két okból. Az egyik, hogy az egyik tisztán listás választás, az önkormányzati választás Budapesten viszont mindenről szól, csak nem listákról és pártokról, hiszen nem is szavaznak pártokra Budapesten, kizárólag személyekre szavaznak. Csak hogy kedves hallgatót értsék, Budapesten a kerületekben szavaznak egy egyéni önkormányzati képviselőjelöltre, személyre, egy polgármesterjelöltre, személyre, és egy főpolgármesterjelöltre, személyre. Nem szavaznak pártokra. Az európai parlamenti lista választásának az ellentétje, ott csak listára szavaznak. Ezért nem lesz alkalmasabb, vagy kevésbé alkalmasabb mondjuk Gajda Péter Kispest vezetésére, aki egyébként kitűnő polgármester, és egészen biztos vagyok, hogy elképesztő fölénnyel fog nyerni, de mondhatom Tóth Józsefet is, attól, hogy az MSZP 24 vagy 13% kap, és fordítva igaz, olyan párt, akinek egyébként listás támogatottsága esetleg magasabb, attól még egy olyan jelöltje, akinek nincsen önkormányzati vagy politikai tapasztalata, közélet ismertsége, attól még nem lesz jó polgármester jelölt. Ezért azt gondolom, hogy ennek érdemi ráhatása nem lesz. Hangulati persze lesz, de talán nem az ellenzéki pártok egymáshoz való viszonyában elsősorban, hanem abban, hogy a kormánypárttal szemben milyen esélye van az ellenzéknek. Talán ezért is mondom azt, hogy elhibázott lépés volt az ellenzéknek ilyen széles körben külön indulnia. Az MSZP-nek, a DK-nak, a Párbeszédnek, a Momentumnak és az LMP-nek egy listán kellett volna indulni. A Jobbik az egy külön kérdés. De a többi pártnak egy listán kellett volna indulni, ez volt a mi álláspontunk. Nyilván tudomásul vettük, hogy ennek nincsen meg a támogatottsága a többi pártnál, a választóknál meg lett volna. Ennek azért lehet következménye az ellenzék számára. Ezért azt tartanám a legfontosabbnak, hogy a Fidesz-KDNP támogatottságát 50% alatt kell tartani. Fontos, hogy a választók többsége ne támogassa a Fidesz-KDNP-t. Annak mindenképp van egy kommunikációs előnye. Ha átbillen az 50%-on, az az előny nyilván a Fidesz számára fog lecsapódni az önkormányzati választásokon, hiszen elmondhatja, hogy az országgyűlési választásokhoz képest még növelte a támogatottságát.
Az, hogy a európai parlamenti választás teljesen más tészta, mint az önkormányzati választás. Ez azt is jelenti, hogy senki nem állhat elő az ellenzéki tárgyalásokon azzal, hogy nézzétek, én megerősödtem, többet akarok?
Más pártok nevében én nem beszélhetek.
Számít ilyenre, hogy valaki elő fog állni?
Én elsősorban most a budapesti tárgyalásokat vezetem, bár az elnökség kérésére nyilván néhány vidéki városban is segítek a megegyezésben. Egy megegyezés, ha aláírjuk, akkor is igaz, ha később árfolyam változás van, hogyha én megveszek egy részvényt a mai árfolyamon, akkor lehet, hogy fél év múlva, két hónap múlva többet ér, vagy kevesebbet ér, ennek a kockázatát én vállalom. Akik most találjanak egy megállapodást a polgármesterek tekintetében, meg az előválasztás második fordulójára, azok ezen az árfolyamon kötik meg. De talán azért nincs ennek igazi jelentősége, mert mondom, személyekről szól. Tehát azok a polgármesterek, akik elkezdenek dolgozni, és van hitelességük, van támogatottságuk, attól nem változnak meg érdemben, hogy néhány százalékot ide-oda mozog. Én nagyon csalódnék azokban a pártokban, akik aláírnak és elfogadnak egy nyilatkozatot, azért, mert jobban szerepelnek néhány százalékkal, attól meg akarnák változtatni egy ilyet. Ezt én nem tartom reálisnak, kivitelezhetőnek sem. Nyilván hangulati tényező a 2022 felé vezető úton az ellenzék egymás közötti viszonyában lehet ilyen, de én ezt kevésbé az önkormányzati választásokon érzem, én ezt inkább a 2022-es országgyűlési felkészülés és ellenzéki együttműködés kereteibe látom lecsapódni majd, hogy kinek milyen magas támogatottsága lesz. Egy példát mondjak, mi sokat mérünk, amennyire lehetőségeink engedik és forrásaink. Látjuk azt, hogy teljesen más a listás arányok, és milyen más, amikor azt kérdezik, hogy egy párt önkormányzati képviselője ötje szavaznak. Hogy ezt érteni lehessen, az országgyűlési választásokon a legesélyesebb ellenzéki jelöltre nagyon erős átszavazás volt. Vidéken ennek a Jobbik volt a kedvezményezettje, a fővárosban és néhány megyei városban, elsősorban az MSZP és a DK. Itt nagyságrendi különbség volt az egyéni jelölt és a listás szavazat külön. Valami az önkormányzati választáson is valami hasonló válható, és ott büszkén merem mondani, hogy a nagyvárosokban, köztük Budapesten, elsősorban az MSZP jelöltjei a legesélyesebb jelöltek. Nyilván a demokratikus koalíció és a párbeszéddel kötött szövetségünk az ezt növeli, és jó esélyünk van arra, hogy a Momentummal kibővítve ezt egyértelmű legyen, hogy ez a blokk a legerősebb.
Ha úgy látják, hogy az önkormányzati választás ennyire személyekről szól, akkor mihez kezdenek a pártlogókkal? Egyre kisebbek és kisebbek lesznek. Az elmúlt választásokon volt példa arra, 13. kerület Tóth József százszor akkora volt, mint a pártlogó. Úgy tűnt, hogy ő támogatja az MSZP-t, és nem az MSZP őt.
Én azt merem kimerem jelenteni, hogy Angyalföldön ez részben igaz, hiszen ha megnézzük Tóth József támogatottságát és a szocialista pártét, amelyeként Angyalföldön nem alacsony, de Tóth József lényegesen népszerűbb a pártjánál. Sok polgármesternél ez így van, egyébként a Fidesznél is, Tarlós Istvánról beszéltünk, ha csak a Fidesz támogatottságát kéne legyőznünk Budapesten, ami 38-40% körül van, akkor nagyon magabiztos lennék, és nem azt mondanám, hogy szoros küzdelem lesz, hanem azt mondanám, hogy az ellenzék legyőzi a Fidesz Budapesten. Tarlós Istvánnak magasabb a támogatottság, mint a Fideszé. Úgy a Tóth Józsefnél is igaz, sok polgármesternél, ezért a lóguknak van jelentősége, de talán nagyobb jelentősége van a személyeknek, aki 10-20 éve polgármester, olyan társadalmi helyi támogatottsága, a közhitelessége rendelkezik, az rengeteg szavazatot fog begyűjteni pártoktól függetlenül, ezért a személyek hangsúlyosabbak, de azért ne felejtsük el, hogy azért egy összefogás esetén, egy együttműködés esetén a pártlogóknak azért van egy húzó ereje is.
De mikor kezdik majd a pártok önarculatát visszaépíteni? Van erről valami elképzelésük? Önkormányzatira mindig egy picit lecsavarni, mert az úgyis személyekről szól, általános országgyűlésére meg visszacsavarni? Mert
arányokról beszélünk, ön helyesen mondja, egy önkormányzati választáson fölértékelődnek a személyek, hiszen alapvetően a helyi közösség olyan szemét választ, aki közvetlen kapcsolatban áll a helyi politikával. Az országgyűlésén arról beszélünk, hogy a kormány többség hogy szerzi meg valaki. Ott nagyobb az identitásnak, a nagy politikának a jelentősége, kevesebb a személyeké. Ha megnézzük azt, hogy egy országgyűlési választásokon egy-egy jó jelölt, mitől jó jelölt, akkor azt tapasztaljuk, hogy néhány százalékról beszélünk, tehát a pártlista és az egyéni jelölt támogatottsága között néhány százalék van, aki 4-5% hozzá tud tenni, az már egy komoly eredmény. Az önkormányzati választáson elképesztő különbségek vannak, még adott esetben egy vesztes jelöltnél is. Horváth Csaba például, amikor 2006-ban vesztett a második kerületben a Fidesz jelöltjével szembe, elképesztő sokat tett hozzá, 15%-at kapott többet a listánál, még így se tudott nyerni, csak ezért mondom, hogy valóban helyes a megfogalmazás, ott az egyének kerülnek a reflektorfénybe, míg az országgyűlési választás az arról szólt, ki lesz a miniszterünk és ki a Korbán többség, ott kisebb a jelentősége a személyeknek, ott inkább azon az alapon szavaznak, nem csak párt alapon, hanem hogy támogatják a kormányt, nem támogatják. A legutóbbi választás az bizonyította, hogy akik le akarták váltani a Fidesz, KDNP-t és Orbán Viktort, például Budapesten, azok elképesztő mennyiségben szavaztak át a jelölt személyétől függetlenül, és igaz, vidéken ez, vagy a nagyvárosok egy részében és vidéken ez megfordítva volt, akik meg akarták védeni az Orbán kormányt, azok automatikusan a Fidesz jelöltjére szavaztak, tulajdonképpen mindenféle személyi kritika, vagy a jelölt személyétől függetlenül.
Mennyire látnak túl a választáson? A szövetségek egyben maradnak a közgyűlésben, vagy mindenki szétül a saját frakciójába?
Hát ez attól is függ, hogy mi lesz az eredmény. Nyilvánvalóan egy győzelem esetében a közös kormányzásnak a felelőssége, ha legyen ez Budapest egészére, vagy egy-egy kerületre, az egybe fogja tartani az ellenzéket.
Abban az esetben, frakcióban is el lehet képzelni? MSZP, DK,
LMP? Frakciószövetségben igen. A fővárosi eszembe ez nagyon bonyolult, mert a fővárosi közgyűlésben megszüntették formailag a frakciókat, szerintem helytelenül. Nyilván nem vagyok felhatalmazva, hogy más pártok helyett beszéljek, de én azt gondolom, hogy vissza kell állítani a frakciókat. Én abban hiszek, hogy az ellenzék egy szoros frakciószövetségben fog maradni, amennyiben akkor már nem ellenzék lesz, hanem ugye úgymond a főváros kormányzója. Ha nem nyer az ellenzék, és marad ellenzékben, akkor bonyolultabb, mert ugye ha nem állítják vissza a frakciókat, akkor kizárt, hogy egy frakcióban legyünk, hiszen ha nincs frakció, akkor nem tudunk egyben lenni. De akkor is egy szoros együttműködés lesz. Legalábbis abban biztos, hogy az MSZP párbeszéd és a demokratikus koalíció között természetszerű az együttműködés. Bízom benne, hogy a Momentumnak is lesznek polgármesterei, képviselői, akkor ők is velünk tartanak, és nem kizárt, hogy az LMP is így tesz. De ez nagyon sok minden attól függ, hogy milyen választási eredmény lesz. A kerületükben az igazság, hogy ahol győzünk, ott egybe fog maradni az ellenzék, ahol nem győzünk, ott többféle forgatók, amivel elképzelhető.
Ahol kerületi szinten, a kerületi közgyűlésekben az ellenzék az egy tömbben fog ülni? Nem is lesz külön neve?
Nehéz kérdés, hiszen van olyan kerület, ahol az ellenzék, a mostani ellenzék az valamilyen egyesületként vagy elnyőszervezetként indul. Ott abból arra következtetek, hogyha egységesen így indulnak, akkor valószínűleg egységesen is fognak ülni, és egy frakciót fognak alkotni. Ahol a pártok kötőjellel indulnak, ott fönntartják jobban maguknak ezt a lehetőséget. De ezek olyan helyi ügyek, ami más pártoktól is függ, meg a szocialista párt helyi képviselőtől, nálunk ebben szabadság van, ahogy ők ezt a leghatékonyabbnak tartják. Én annak vagyok híve, hogy ahol győztünk, és ahol a kormányzás terhe, felelőssége, lehetősége nyomja a vállunkat, ott egyben kell maradni mindenképpen. Ahol a szocialista párt helyi politikája azt kívánja, hogy az identitása, hogy nyilván ellenzékbe lehet önállóan is politizálni.
Ahol egyben maradnak, ott lesz valami új korábbi párt nevektől megkülönböztető név, hogy az polgár legalább lássa, hogy kik vannak ott?
Van ilyen. Vannak olyan kerületek, ahol különböző együttműködés összefogás, hogy a kerület neve, vagy a kerület fantázia neve, lehet ez Újpest, Csepel, Óbuda, Újbuda, tehát lesznek ilyen fantázia nevek, akár egyesületi formában is. Aztán, hogy a választási eredmény után hogyan fog ez alakulni, ezt most nem merném megjósolni. A logika amellett szól, hogy ahogy győztünk, ott nyilván a győztes csapaton ne változtasd, futballban is van ilyen elv. A vesztes csapaton van, hogy kell változtatni, van, hogy nem, de mondom, ez nálunk a helyi politika felelőssége, azért van a kitűnő helyi pártelnökeink és helyi önkormányzati képviselőink, hogy ezt a lehető legjobb megoldást megtalálják. Ebbe csak egészen ritka és kivételtől leszámítva nem szólunk be.
Vidék, ahol mondta, hogy a pártelnökség felkérésére közreműködik a szervezésben, az nagyon másfajta együttműködés kialakítását igényli, mint itt Budapesten.
Vannak olyan városok, amik nagyon hasonlítanak Budapestre, Szombathely, Pécs például ilyen. Vannak olyan városok, amelyek ugye a Jobbik helyzete miatt, a Jobbik erőssége, támogatottsága miatt más, mint Budapest. Így lehet legjobban meghúzni a különbséget, hogy a hagyományos...
Van Jobbik, nincs Jobbik?
Budapesten a Jobbik támogatottság egyrészt alacsony, más szempontból a Jobbik szavazóinak jelentős része Budapesten alapvetően másodlagos párpreferencia alapján a Fideszhez, és legfőképpen Tarlós Istvánhoz húz. Ezért a velük való együttműködés, most tegyük félre az ideológiai kulturális részét, hiszen azon is lehetne dilemmázni, pragmatikus szempontból Budapesten nem indokolt, mert a Jobbik jelöltjeinek hiánya az inkább a Fidesz-KDNP-t elősíti. Ezzel együtt azok a helyi szervezetek, akik saját felelősségükre a Jobbikkal együttműködés mellett döntöttek, ennek helyi szinten nincsen akadálya. Vannak az országnak olyan részei, Kelet-Magyarországon, az Alföldön, de Dél-Dunántúlon, ahol tulajdonképpen az ellenzéknek a teljes összefogása is még kétségessé teszi a győzelmet, hiszen a Fidesz-KDNP mondjuk Debrecenbe, Szolnokon, Nyíregyházán, Kaposváron, Győrben, Sopronban, mondtam néha Veszprémben, olyan erős a Fidesz-KDNP támogatottsága, ami egy szétaprózódott ellenzék esetében hát nem sok jóval kecsegtet. Ezekben a városokban törekedni kell egy együttműködésre, ami nem jelenti azt, hogy mi automatikusan támogatnánk Jobbikos polgármesterjelöltet, de hogy valamilyen közös nevezőre kell jutni, hiszen ne felejtsük el, az önkormányzati választáson az ezüstérmet, különösen bronzérmet semmilyen módon nem jutalmazzák. Itt a győztes az polgármester, ez többséget alkot az esetek 99%-ában. A veszteseknek nem sok jut, tehát itt nem a részvétel a fontos, hanem a győzelem. Ezért valamilyen együttműködésre szükség van ezekben a városokban.
Az a tény, hogy a demokratikus koalícióban Dobrev Klára első vonalas politikus lesz. Ez jó, rossz, vagy mindegy az MSZP-nek?
Nem követném el azt a hibát, hogy bármilyen módon minősítsem a miniszterelnök úrnak a családtagját, feleségét, aki egy közéleti személy. Én nagyon tisztelem Dobrev Klárát. Az ő döntésük volt, hogy elindul ezen a választáson, és közéleti szereplő lesz. Én sok sikert kívánok neki. A demokratikus koalíció most egy rövid ideig vetétársunk, de az önkormányzati választásokon is várhatóan a következő országgyűlési választásokon a szövetségesünk lesz. Amit én személyesen ismerem, én nagyon tisztelem. De az, hogy ez egy jó döntés volt-e, vagy jobb döntés lett volna az, ha maga Gyurcsány Ferenc vezeti a listát, ezt majd a választók eldöntik.
Tehát nem kell különösebben számolniuk vele, nem egy olyan politikai esemény, ami az MSZP-nek...
Ez nem kell viszonyulnunk, nem én kell, azt gondolom.
Tehát akkor mindegy.
Ne, így, ez a jó szó. Mindegy. Mi tiszteletbe tartjuk a DK döntését, öt jelölték, a európai parlamenti képviselő lesz, már pedig a bizonyosság az lesz, akkor a mieink együtt fognak vele működni az európai parlamentben, és nyilvánvalóan a magyar közéletben is, de ezzel nincsen emocionális vagy racionális viszonyulásunk, egyszerűen annyi van, hogy tudomásul vettük ez a döntés, lemegy az európai parlamenti választás, és utána a demokratikus koalíció újra a szövetségesünk lesz.
Európai parlamenti választási kampányban a 750 eurós minimálbér követelése az áll még?
Ez egy jónak tűnő ötlet, nem álltunk el ettől. A magam részéről az európai parlamenti választásokon én elsősorban azt az irányvonalat képviselni, hiszen van a kitűnő európai parlamenti képviselőnk, Ülhe István kampányfőnök, Szanyi Tibor a párt alelnöke, Tüttő Kata, Gurmai Zita, van egy kitűnő fiatal politikusunk, hogy de sok mindenki tudnék mondani, ők az EU-s, európai parlamenti ügyekért felelnek. Én sokkal fontosnak tartom, hogy ezen a választáson a belpolitikai tétet is mondjuk ki. Amire az előbb például beszéltem, hogy a következő önkormányzati és országgyűlési választás szempontjából fontos lenne, hogy a Fidesz ne úthengerként vonuljon végig ezen a választáson, és azokat a belpolitikai célkitűzéseket, hogy a fékek ellensúlyok rendszere maradjon meg Magyarországon, én ezekre teszem a hangsúlyt a magam részéről, de azért tegyük hozzá az európai parlamenti választásokon a budapesti pártelnöknek, országgyűlési képviselőnek kisebb szerepe van. Én készítem elő a mi rendszerünket az önkormányzati választásra, és próbálom koordinálni, hiszen párhuzamosan zajlik a két esemény. De egyébként azok a célkitűzéseink, ez a haza szeretett Európa, és legfőképpen védjük meg az Európai Uniós tagságunkat, ezek olyan fontos hívószavak, amelyek bízok abban, hogy elnyerik a választók bizalmát.
Nem kell azzal számolniuk, hogyha mondjuk az MSZP alkalmazottainak is 750 eurós minimálbérnél kellene kezdeni a fizetést, akkor a pártkassza mennyi idő alatt ürülne le?
Ez egy jó kérdés. A pártkasszánk az egyébként is alapvetően nagyon szerény büdzsével dolgozik ebből a szempontból, de én bízom benne, hogy ilyen nem kell számolni.
Mi lesz az önkormányzati választási kampány fő üzenete? Ugyanaz lesz-e Budapesten, mint vidéken?
Nyilván nem tud az lenni, hiszen Budapest egy szimbolikus város, túlmutat önmagába azon, hogy az önkormányzati rendszerben mi történik, de magam részéről egy nagyon fontos üzenetet megfogalmazok. Nem csak az a kérdés, hogy ki a legalkalmasabb polgármester, nagyon fontos. Ki a legjobb önkormányzati, ez nagyon fontos kérdés. De nagyon fontos, hogy egy társadalmat, a demokrácia minősége, hiszen tegyük hozzá, hogy Magyarországon kihaló félben van a demokrácia, még nem szűnt meg, de kihaló félben van. A fékek ellensúlyok rendszere az nagyon komolyan minősíti. És a magyar társadalomban a fékek ellensúlyok rendszerében a alkotmánybíróság, már a bírói függetlenség is nagyon komoly csorbát szenvedett, az önkormányzatiság is, de a legerősebb védőbástája a magyar jogállamiság megmaradt értékeinek az önkormányzatiság tudja jelenteni. Ezért nagyon fontos, hogy az ellenzék az nem csak azért fontos, hogy önkormányzati pozícióhoz jusson, hogy ne csak kormánypárti polgármesterek legyenek, hanem a társadalomban helyes arány alakuljon ki a mindenkori hatalom ellenőrzésére, és lássuk be, ez az arány megváltozott, tehát kétharmaddal kormányoznak a társadalom nagy részét, egész pályás letámadásra elfoglalta a kormánypárt. Ezért azok a választók, akik a demokrácia intézményrendszere iránt fogékonyak, mindegy, hogy bal vagy jobb oldaliak, azoknak érdekük támogatni az ellenzéki képviselőjelölteket, polgármesterjelölteket, hogy valamilyen módon ne egy kontrollálatlan társadalom alakuljon ki, olyan, ami hát sajnos Ázsia, Dél-Amerika és Európa egyes országaiban is előfordul. Fontos lenne, hogy valami helyes arány alakuljon ki a fékek ellensúlyok rendszerében, hogy a kormány ellenőrizve legyen. Erre az országgyűlés már nem képes, hiszen olyan házszabály, olyan parlamenti mechanizmusok vannak, amiben a parlament már valójában nem ellenőrzi a kormányt. Alkotmánybíróság függetlensége is lényegében megkérdőjelezett azáltal a jelölési folyamat által, tehát az önkormányzatiság tudna az lenni, és ezt mondanám fordítva is, hogyha egy baloldali kétharmados kormány lenne, akkor is azt mondanám, nyilván nem buzdítanak senkit arra, hogy a baloldal ellen szavazzon, de akkor is azt mondanám, hogy helyes, hogyha az egyensúly valamilyen módon működik egy társadalomban, nem jó az, hogyha az inga szélsőséges módon kileng egyik irányba. Most azért azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt 8-9 évben szélsőséges módon elbillent jobbra.
Három általános választás volt ez alatt a 9 év alatt. Nem tartják lehetségesnek, hogy a választók valójában szeretnék, hogy az inga elbillenjen, különben minek adtak volna kétharmados felhatalmazást a kormány oldalnak?
Szerintem a patika mérlegen nem lehet ezt kimérni. Nem kérdőjelezem meg, hogy a választók a Orbán kormány mellett döntöttek, ez egyértelmű, hát ez nem kérdés. A választók kis része van tudatában, és nem lebecsülendő a választóknak a képessége, vagy a ismerete, de alapvetően azt megérteni, hogy mit jelent a kétharmad, mikor billen át a kétharmad irányába. Még a kutatások azt mutatják, hogy még a jobboldali választók is egyébként hisznek abban, hogyha egy társadalomban az egyensúlyi helyzet az helyes, nem tudják ezt így kimérni. Ezt nem is lehet, olyan bonyolult a választási rendszer, nem lehet ezt kicentizni. Erős társadalmi akarat volt az Orbán kormány mellett, már mindig hozzá kell tenni, hogy nem ért el az 50%-ot, hogy a választók 48%-a vagy 44%-a tud kétharmadot teremteni, ilyen a választási rendszer. Ezért ezt a következtetést nem mondanám lenne, hogy kontroll nélküli hatalmat akartak, vagy nagyon szűk korút, szűk kontrollt tartottak volna helyesnek. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy az Orbán kormányban látták Magyarország jövőjét, de az arányokban azt gondolom, hogy a választói akarat nem képeződik le. Ezért javasolunk mi arányos választási rendszert, erősebb kompenzációt, hiszen ha abból indulnánk ki, hogy a társadalmi akarat és támogatottság és a mandátumok között mekkora különbség van, akkor pont fordítva mondanám, egyáltalán nem akartak kétharmadot adni, hiszen csak a választóknak 48-49%-a szavazott a kormánypártokra, ehhez képest 67%-uk van a parlamentben, tehát fordított következtetés is mondhatnék, de talán az objektív megfogalmazás az, hogy a választóknak nincsen egyébként erre érdemi befolyásuk, hogy billenjen el, olyan kicsi múlik egy adott esetben a kétharmad, hogy ezt tudatosan nem lehet meghatározni. Gondoljunk arra, hogy van olyan választókeret, a párti szavazaton múlott, őszintén szólva, ezért ez kiszámíthatatlan. Ezért lenne helyesebb egy olyan választási rendszer, ami a fékek ellensúlyok rendszerét erősebben tartja tiszteletben, és kevésbé a többségi rendszert képviselni.
Ez főleg egy budapesti üzenet lesz? Vagy vidéken is az önkormányzatok a fékek üzenettel fognak kampányolni?
Nagyvárosokban, tehát megyei-jogú városokban lehet ezzel kampányolni, lehet azt mondani, hogy a 2022-es országgyűlési kampány felé vezető úton az ellenzék és a fékek ellensúlyok rendszerét tartsák fontosnak. Nem kisebb településen, kisebb városokban, nyilván csak azzal lehet, hogy a helyi településnek a sorsát milyen irányba lehet befolyásolni. Itt látszólag a kormánypártok előnyben vannak, hiszen az az általános vélekedés, hogy egy kormánypárti politikus könnyebben tud a kormánynál kijárni valamit. Ha ez így van, egyébként az elég szomorú, tehát a büntetnek egy települést, ott talán a szakértelem és a helyi beágyazottság lesz az, amivel helyi népszerűség, amivel az ellenzéknek esélye van. Csak a nagyvárosokban lehet egyébként ezzel a demokrácia fértéssel és a fékek ellensúlyok rendszerével kampányolni, meg az Orbán kormány ellenzékének erősítésével, hiszen egyet mondjunk ki, az önkormányzati választásnak nem csak az a tétje, hogy kivezet egy települést, hanem hogy a 2022 felé vezető úton lesz-e érdemi lehetősége az ellenzéknek hátországot építenie. Hát ez egy komoly tét. A Fidesz-KDNP nem csak az Európa Parlamentén, hanem az önkormányzati választáson is tarol, akkor olyan helyzeti előnybe kerül, amit a 2022-es kampányban nem lehetetlen, de nagyon nehéz lesz ellensúlyozni.
Akik a mostani önkormányzati választáson győznek, ők fogják alkotni a következő általános választásra készülő csapat magját? Ők lesznek a bázis?
Hát nyilván azok a polgármesterek és önkormányzati képviselők, akik ellenzéki pozícióból most nyernek, azok fontos letéteményesei lesznek a 2022-es kampánynak. Noha egyébként maguk országgyűlési képviselőtek alapvetően logika szabálya szerint nem lehetnek, hiszen kizárja az összeférhetetlenségi szabályuk, de a hátországát, a szakmai hátterét ők fogják képezni. Hát gondoljunk bele, hogy a Szombathelynek, aminek nagyon jó esélye van, hogy ellenzéki polgármester legyen Pécsnek, vagy Miskolcnak, Szegednek, meg Salgótarjának, Erdetremszön, noha Budapest is felsorakozna, ezek a polgármesterek nyilvánvalóan, ha nem is értenek mindenbe egyet, de alapvetően a 2022 felé vezető úton nyilván segíteni fogják az ellenzék esélyét. Ha ezek mind fideszesek lesznek, azok meg az Orbán Viktor maradásának az esélyét növelik. Nem bonyolult az összefüggés.
MSZP-ben is akarják mindennyien segíteni. Tóth József országos ügyekben viszonylag ritkán nyilatkozik meg, el van foglalva a 13. kerülettel, meg is szokta nyerni mindig. Botka László esete még sajátosabb, mert ő megpróbálkozott egyszer, de nem sikerült neki.
Tóth József esetében azért azt rögtön tegyük hozzá, hogy ő nem keveset segít az országgyűlési kampányba, hiszen Angyalföldön minden szavazókört, minden választást megnyer. Nem csak Tóth József, hanem az országgyűlési képviselő is, akik ott indultak. Egészen biztos vagyok, hogy az európai parlamenti kampányban is kimagasló eredmény lesz Angyalföldön, tehát szerintem ő hozza tesz. Botka László esetében is, hát ott Szegeden az egyik választókerületet megnyertük, tehát ez a Szegeden is erős az MSZP támogatottsága, de Tóth Józsefnél ez nagyon egyértelmű, tehát az ő esetében Angyalföldön azon, hogy nem csak Tóth József személye profitál abból, hogy a polgármester, hanem a Szocialista Párt szervezettsége, támogatottsága. Ott az ellenzéki többi pártjának azért kevesebb esélye van, tehát ott maga a Szocialista Párt olyan erős, tehát azt gondolom, hogy Tóth József segíteni fogja, és egyébként országos ügyekben ritkán szólal meg, de minden segítséget megad a Magyar Szocialista Párt szakmai hátteréhez, önkormányzatiságához, és mondom, az ottani választási eredmények az országgyűlési választáson, az európai parlamenti választáson mindenhol kimagaslóan jók.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt budapesti elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérheti. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.